Istenünk, abban reménykedünk, hogy ma szólsz hozzánk. Imádkozom azért, Uram, hogy minden terhet, minden olyan gondolatot, ami fogva tart minket, és tőle távol, Uram, azokat vesd el, és add, hogy találkozhassunk a veled. Amen. Hogy vagytok ma? Látom a bólogató fejeket, ez jót jelent. Régebben talán röviden, talán Isten tiszteletet vezettem, és akkor volt egy bizonyságtétel, ami akkor nekem nagyon erőteljes volt. Lehet azt mondani, hogy talán az életben ez egyfajta apróság, de nekem ez az volt. Úgyhogy most talán lehetőségem van arra, hogy egy kicsit bővebben is kifejtsem. Pár hónappal ezelőtt az történt, hogy amikor az ember egy kicsit jobban egyenesben érzi magát, akkor ugye mindig történik valami. Mint például én már megtapasztaltam azt, hogy akárhányszor valahová megyek mondjuk igét hirdetni, akkor tudom, hogy a 80%-ban az fog történni, hogy az autónk elromlik. Hát képzeljétek el, most is ez volt. És az autószerelőnkkel beszéltem, azt mondja, elmentem hozzá, és láttam, hogy így tele van az udvar kocsival, még minden kint áll. Még az édesapja is kijött, és azt mondja, hogy persze, hát Péter ezt elvállalja. Mondja neki az autószerelő, mert Péternek hívják, és sokan mondják, hogy figyelj, nem nagyon értjük, hogy hogy lehet az, hogy neked mindig mindent megcsinál egy nap alatt. De most elég nagy gáz volt, az egész teleszkópot, lengéscsillapítót, mindent ki kellett cserélni, és megcsinálta egy nap alatt. És az autónkkal jöttünk ma az Opellel. Szóval ilyen dolgokkal van megfűszerezve az élet. Na de nem erről akartam most beszélni, ez most csak közben eszembe jutott. Szóval az egyik nap hazamentem, nagy boldogan, mert minden oké volt, és a feleségem már jelzett, hogy gyere haza, szépen nyugodtan, majd elmondom, hogy mi van. Mondtam, jól van, akkor készítsen magam, történhetett megint. Hát nem mondom, hogy olyan nagy dolog, de azért egy család életében, főleg ha sokan vagyunk. Hazamegyek, és azt mondta, hogy mondja nekem papa, elromlott a mosógépünk. Meghalt. Mondtam, ez nagyszerű, és éppen mosni szeretett volna, de most tudjátok így a hétvége után, meg közben itt ilyen gyönyörű nagy kupasz ruhák, meg mindenféle. Készültünk a hétre, a gyerekeknek is a tornacuccok, lehet sorolni, stb. Hát mit csináltam? Elkezdtem töprengeni, és nagyon szinte éreztem magamban, hogy ilyen erőszakos voltam, hogy hogyan oldjam meg ezt a helyzetet, mit tudok tenni. Most vegyek mosógépet, hogyan? Hát bevallom őszintén, hogy az a hónapunk anyagilag eléggé nehéz volt, úgyhogy a mostani mosógép árak mellett nyilván, hogy egy olyan, ami kiszolgáljon minket, meg működjön, nem feltétlenül tudtam volna bevállalni egy újat. De ezt biztosan ti is ismeritek. És képzeljétek el, hogy addig-addig toltam, hogy mit csináljak, hogy csináljam, hogy oldjuk meg, hát most onnan szerezzünk meg, mi esmi. Jó, hát van rá ennyi, akkor valahogy oldjuk meg, hogy legyen. És egyszer csak mondta a feleségem is, hogy menj ki, és imádkozzál, ahogy szoktad. Úgyhogy kimentem a kertünk végébe, és mondja nekem Isten, hogy figyelj, már megint meg akarod oldani ezeket a dolgokat. És eszembe jutott, hogy egyszer valaki azelőtt sok-sok héttel odajött hozzám, itt kávéztam, és azt mondta nekem, hogy Zsolti, figyelj, azt szeretném neked mondani, ha bármikor bármire szükséged van, de tényleg, akkor ha valamiben tudok segíteni, vagy szükséged van, akkor légy szíves, keresd meg. Én nem nagyon szeretem az ilyen helyzeteket. Úgyhogy ez eszembe jutott. Telefonáltam egyet. Beszélgettünk is egy kicsit. Úgyhogy azt mondta, hogy rendben, meglátom, mit tehetek. Mentem tanítani aznap, egyszer csak jött egy SMS, lesz mosógép. Na, hála Istennek, ez milyen jó. És amit szeretnék mondani nektek, hogy aznap este megérkezett az új mosógépünk, és egy olyan mosógépet kaptunk, amire nagyon nem számítottunk, ráadásul extra jó mosógép volt. És aki idehozta, azt mondta nekem, figyelj rám, erre a mosógépre még garancia is van. Úgyhogy bármi történik, mert lehet, bármi történhet, akkor szólj. Úgyhogy beállítottam, minden rendben volt, elindult a dolog. Hát elkezdett egy kicsit folyatni. Gondoltam, hogy ez nem olyan nagy dolog, mert mi van. És láttuk, megtaláltam aztán a probléma okát, úgyhogy felhívtam és mondtam, én nem akarok azzal visszaélni, nagyon hálás vagyok, amit, de mondtad, hogy van rá garancia, és mindenképpen jelezzek. Na és képzeljétek el, az történt, hogy még egyszer, háromszor, négyszer olyan jó mosógépet kaptunk, egy teljesen másikat azután. Amit ezzel szeretnék mondani, ha beállsz az Isten munkájába, és oda teszed elé azt a helyzetet, amit van, és nem erőszakosan meg akarod oldani, akkor Isten megoldja. És kaptunk egy nagyon jó mosógépet, de tudjátok, Isten nem csak úgy ad neked valamit, hanem ki fogja maxolni. Legnagyobb szinten. Mert nem fogja azzal beérni, hogy van valamid, és ne értsetek félre, mi azzal nagyon jól beértük, és szuper volt az a mosógép. De így alakult, és gondoltam, hogy jó, akkor most egyébként is viszik, és megjavítják, és tökre örültünk, és hát nem győztem hálát adni. És egyszer csak visszajön egy másik mosógép, és még szuperebb. Ráadásul olyan, hogy be kell nézni néha a fürdőszobába, mondja a feleségem, hogy bekapcsoltam egyáltalán a gépet, már annyi megy a pörgés, elfelejtette, annyira halk. Óriási. És szeretnék ma nektek beszélni az engedelmességről, és valami olyasmi, azt a címet adtam a mai ige hirdetésnek így magamban, hogy igazodj. Igazodj Istenhez. Amikor Mózes meghalt, vissza szeretnék egy kicsit ugrani, amikor Mózes meghalt, ugye nagyon sokat beszélünk, ketté választotta a Vöröstengert, illetve hát Isten általa. És egy csomó nagy csoda történt. De annyi probléma is probléma volt, és sokszor annyira engedetlen volt a nép, hogy hiába próbált volna Mózes bármit csinálni, Isten azt mondta, hogy én nem tudnak bevezetni oda, ahova akarlak. Mózes meghalt, és jött utána a proféta, akit Isten kiválasztott, Józsué. És erről kevesebbet beszélünk, de tudjátok, hogy nála a Jordán vált ketté. Ő is oda ment, és Isten a Jordán folyót választotta ketté, hogy be tudjon menni Kánaán területére. És ha előveszitek a Bibliátokat, mindegy, hogy digitális vagy papír alapon, Józsuénak az első könyvét fellapozzátok, és az első fejezet már egyből. Úgyhogy Mózes szerintem egy elég nagyszerű, szófogadó, engedelmes ember volt. Azután felvenni a botot, illetve a stafétát, hát azért ez nem lehetett egyszerű. És hát oda ment Józsué, Istenhez nyilván, kiválasztotta őt, és az első fejezet így kezdődik, 1-9. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok mindent helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától, a Libanontól, a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellen egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam, nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáinknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám megparancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykövnek az olvasását, hanem tanulmányozz éjjel-nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert mered van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Szuper, köszönöm. Háromszor mondja el Isten neki, hogy megparancsolom neked, légy erős és bátor. A harmadik már múlt időben. Nem lehetett egyszerű ez a helyzet. És tudjátok, egy ilyen apróságnál, mint egy mosógép, annál sem olyan egyszerű a helyzet. Mégis Isten akkor tudja a népét megáldani, egyedül, gyülekezetben, családban, egyenként, a munkahelyen, bármilyen formában és bármilyen helyzetben, ha erős vagy és bátor, és megtartod azt, amit az Isten igéje mond. És nem azért mondom ezt, mert ez olyan könnyű. Nekem ez sokszor elképesztően nehéz, és sokszor nagyokat bukok. De a múlt heti igehirdetés, az, aki hallotta, vagy akár digitálisan is, hagyd tegyem hozzá, hogy amit hallottunk, hogy ha megrepett nácsával vagy, vagy ki van egy kicsit, úgy érzed, hogy kiégés van, parázslik. Tegnap grilleztünk egy picit, éppen nem jött az eső. És ahogy már vége lett, meg már ettünk is, meg kint voltam, gondoltam, eloltom a tüzet. El sem oltottam szándékosan a parazsat. Olyan szépen leégett. De közel mentem, izzott, olyan forróság volt, és szeretnélek titeket bátorítani, hogy ilyen a mi Istenünk. Hogyha elhív téged valamire, legyen az apró dolog, nagyobb, egy mérföldkő az életedben, akkor Józsué ugyanolyan ember volt, mint amilyen te most itt vagy. Istennek egy kiválasztott embere. Isten ugyanúgy szeret téged, mint ahogy Józsuét szerette. Vannak olyan kiválasztott emberek, akik talán látványosabb szolgálatot végeznek, vagy akik ilyenek, mint Józsué, és akkor megnyílik a Jordán. De nem, Isten nem ebben bírja a dolgokat. Bár nagyon jó látni, amikor ilyen dolgok történnek. Amikor csodák történnek az életünkben, amikor gyógyulások történnek, amikor Isten megtart. De fontos, hogy ez egy kétélű kard. Ez egyik oldalon Isten ott van, hogy rád árassza azt, hogy be tudjál menni Kánaánba. De engedelmességhez van ez kötve. Fontos, hogy levegyük Istentől, amit akar. Olvasd ezt a könyvet, olvasd a rábízott dolgokat, és akkor teljesen világos is lesz az előrehaladásod. Szeretnék majd mindjárt az Új Szövetségre is egy kicsit áttérni, mert Máté evangéliumát, ahogy egy kicsit tanulmányoztam, ugye ha már igazodjunk, az van az igében, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő Istenhez tartozik, és Isten embere, akkor éljen is úgy, ahogy Jézus élt. Röviden és tömören. Ez egy nagyon nehéz feladat. Mert ez nem akármilyen mérce. Úgyhogy mindjárt Jézus életéből megnézzünk a Máté evangéliumának a alapján, hogy ő mit csinált. De előtte szeretnék nektek felolvasni még egy Zsoltárt, majd a 115. Zsoltárt. Nagyon bátorító az, ahogyan Józsuét felemelte Isten. És nagyon bátorító nekem az, de biztos nem volt neki egyszerű ott átvenni a stafétát, és nem tudom, 100 000 embert vezérelni. Mindig vannak feszültségek, minden közösségben. Telt-múlt az idő, megérkezett Józsué a csapatával Jerikóhoz. Hát ismeritek a történetet. Jerikónak a fala miért omlott le? Hát nem azért, mert Józsué odaintett a bottal. Megint engedelmeskedett. Azt mondta neki Isten, járjátok körbe, aszerint, ahogy én mondom nektek, és a 7. napon óriási üvöltés legyen, addig csendbe maradj. Nekem tudjátok, ez a csend azt jelképezi, hogy kicsit csendbe vagyok és hallgatom Isten, kicsit imádkozok. Semmi csinadratta, engedelmeskedj az Istennek. És amikor odament, és megtette azt, amit Józsué kért, akkor így leomlottak a falak, így elképzelitek ezt? Mennyi fal van az életünkben? Hú, nekem rengeteg volt, biztos még most is van. Van. Nehézség, ahogy telik az idő, ahogy egyre idősebbek leszünk, ahogy egyre tapasztaltabbak, ahogy előre járunk a hitben, mindig jönnek az újabb nehézségek és próbák. Ez az élet rendje. Nem lehet mindig tejen élni. Meg látom a gyerekeimen is. Hát most már valószínű, ha grillezünk, akkor azt fogják választani, nem pedig a tejet. Érthető. És ahogy telik, múlik az idő megint, egyszer csak megérkeznek megint egy újabb állomáshoz, Aj nevezetű városhoz. Megint Isten parancsol valamit. Azért használom ezt a szót, mert valóban így van, parancsolt, és nagyon sokszor az életünkben ez történik, hogy Isten parancsol valamit. Parancsolt már neked Isten valamit? Mert sokszor beszélünk arról, hogy nagyon szelíden jön, ez valóban így van. De nincs mindig ketmet. És nem mindig simogat, hanem megparancsolja neked, hogy most csináld ezt. Nehéz. És azt parancsolta Józsuénak, és azt mondta, én a kezedbe fogom adni ezt a várost. De minden tisztátalan dolgot és semmi zsákmányt hozzá se nyúljatok. Ne vegyétek el, mindent el kell égetni, porig. Mert minden tisztálat tisztátalan. bálványimádás, stb. Isten nem tűri a tisztátalanságot, nem tűri a bálványokat, nem tűri azt, hogy valamit elé helyezzünk. És ez így van az emberi kapcsolatokban is. Ha Isten elé helyezünk egy saját érdeket, vagy olyan dolgokat, ami nem az Isten szerinti, ugye abból már is lesz az összetűzés. Szóval megvolt a csata, és Izrael seregét szétverték. Józsué oda megy Istenhez, sírva, leborul. Uram, ígértél valamit, és nem. És mi van akkor, amikor ez történik? És azt mondja Isten, hogy figyelj, Józsué, miért borulsz le? Megmondtam neked valamit, és megparancsoltam. És te mindent úgy csináltál. De van valaki a nép között, aki okozza a problémát. Imádkoztak, és Isten rámutatott, hogy ki volt az a férfi. És tudjátok, mi a megrendítő számomra? Az, hogy abban a korban, amikor még ugye a megkövezések kora volt, meg a minden ilyen dolog, ez kiderült, hogy az az ember volt a tettes, ő be is vallotta, és azt mondta, igen, eldugtam, ott van a szállásom, a sátram alatt, mélyen itt-ott elásva. Az a kincs. A következménye az volt, hogy nem csak őt, hanem az egész családját kiirtották. Nem akarok senkit megijeszteni, ne értsétek félre. Csak hogy ilyen erős következménye van annak, vagy volt annak, amikor valaki nem engedelmeskedett Istennek. Ez hosszú távon, fú, ez nagyon durva, nem? És néha, és az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy fú, nem tudom, mit mondanék. Hogy néznék a feleségem szemébe, vagy egyáltalán? Mit gondolnék, hogyha az én hibám miatt más szenvedne? Úgyhogy aztán indultak tovább a dolgok. Szóval 115. Zsoltár. Amilyen lehangolóan kezdődik ez a Zsoltár, szerintem aztán annyira fantasztikus. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretededért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kész csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlóak lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Ugye jön a bálvány, megint is. Sokszor van ez az életünkben, hogy Isten elé helyezünk valamit, és önmagában ez nem jó dolog, de ha még talán bálvány is lesz, akkor az nagyon-nagyon helytelen, és nem hozza meg azokat az áldásokat, amik Isten ránk akar árasztani. Gondolkoztam, hogy itt vannak ezek a bálványok, hogy mi a különbség a bálványok meg Isten között. Hát az, hogy te meg tudod őket csinálni akár, ugye ebben az időben, amikor faragták a szobrokat, vagy fémből készítették, el tudjuk készíteni, de élettelen. Isten meg téged készített el. Ő is élő, meg te is életképes vagy. Óriási. Szóval szeretném folytatni a 9. verstől. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! És mindig, ahogy olvassuk az igét, és haladunk előre, állandóan ezt tapasztaljuk, nem? Hogy sokszor van gond az engedetlenségből, vagy hogy nem igazodunk Istenhez, vagy nem a szerint járunk el, ahogyan azt ő jónak látja, vagy ahogy ő megparancsolja, vagy ahogy azt helyesen tanultuk. És akkor mindig jönnek az összekuszálódott fonalak. Jönnek a nehéz kapcsolatok, jönnek a bajok, jönnek a problémák, amiket nem tudunk megoldani. De Isten mégis annyira szeret minket. Hóseás könyvében van egy ilyen rész, amikor arról beszél, hogy Isten olyan, mint az ordító oroszlán. És azt mondta, hogy szent vagyok közöttetek, nem ember vagyok, én nem így bánok veletek. Nem emberi gondolatok szerint. Olyan vagyok, mint az anya, aki arcához emeli a gyermekét. Ezek olyan csodálatos mondatok, és olyan csodálatos képek, és olyan jó ebben bízunk, nem? Olyan jó megtapasztalni azt, amikor Isten gondoskodik rólunk. Gondold át, légy szíves, hogy hogyan gondoskodott rólad mostanában Isten, vagy miben. Máté evangéliuma. Jézus megszületett csodás módon, és szolgálatba állt. És ha a Máté 6-tól elkezdjük nézni, 5-től is, 5-től tulajdonképpen, át itt már a hegyi beszéd. Még a hegyi beszéd előtt egy csomó minden történik. Jézus megkísértése, amikor odajön a sátán, igaz, hogy elviszi, és azt mondja, hogy borulj le előttem, és megadok neked mindent. Ilyen a sátán. Nem isteni dolgokban, isteni magasságban gondolkozik, hanem emberi dolgokban, nyilván. Nem? Megadok neked mindent, amit itt látsz. És akkor azt mondja, Jézus távozz tőlem. Minket is minden nap kísért. Azon szoktam néha gondolkozni, hogy engem vajon hogyan tud. Mi az én gyenge pontom? Amiért imádkoznom kell, amiben helyre kell állnom. Mert így el tudja a mézes madzagot húzni előtted, úgy, hogy észre sem veszed, és már is benne vagy. Benne vagy. Nekem például ez a megoldás. Azonnal ugrok, hogy meg kell oldani a helyzetet. És sokszor úgy ugrok, hogy először kéne mennem, megkérdeznem, hogy Uram, itt van ez a helyzet, akkor most mit akarsz itt ebben a helyzetben? Vagy ezek a szituációk miért vannak most, miért van a terved? És lehet, hogy most még nem tudod, a folyamatban vagy később megtudom. De annyival jobb biztonságban lennünk. Sokszor, amikor beszélgetek emberekkel, akkor azt érzem, hogy az egyik legnagyobb probléma, hogy az emberek nem érzik magunkat biztonságban. Nem? És akkor a biztonság elé lehet tenni. Nem érzem magamat, az életemet biztonságban. Nem érzem magamat anyagi biztonságban. És akkor sorolhatnám a rengeteg információt. Pedig Isten azt ígéri, hogy mindent odaadok neked. Csak keres engem. Először engem. És az nekem a csodás itt, ha már igazodj Istenhez, hogy ahogy lapozom a Máté evangéliumát, és csak megnézed az ige szakaszoknak a címszavait, Jézus elhívja a tanítványait. Hát elhívott minket is. És olyan csodás dolog az nem, amikor azt mondja, hogy nem ti választottatok engem. Én választottalak ki titeket. Úgyhogy nem tudom, milyen most a lelki állapotod, de ha itt ülsz, az nem véletlen. Nincs ilyen véletlen. Isten kiválasztott téged. És most formálódás alatt vagy. Lehet most használni egy ilyen jó durva csiszoló papírt, mert most olyan időszak van, de az is lehet, hogy most csak szépen finoman csiszolgat, mert abban a helyzetben vagy, hogy most nagyon finoman szeretget. A Máté 6-ban Isten tanítja a tanítványait imádkozni. Nekem akárhányszor lehetőségem van, én ezt mindig el szoktam mondani. Egyszerűen ezt nem lehet kihagyni. Mert az alapigénytől, ha megnézitek Józsuét, vagy amikor olvastok a 115. Zsoltárt, mind az Istennel való engedelmességre és a kapcsolatra vezethető vissza. De nem tudsz máshogy kapcsolatban lenni Istennel, mint hogyha beszélgetsz vele. Imádkozol, és csendben vagy, meg tanulmányozod ezt. Ez az elsődleges, ez az alap. Megvallom őszintén, nekem nagyon rossz érzés szokott lenni, amikor délelőtt bejövök 9:10-re ide, ima alkalomra is hárman vagyunk. Nagy dolgokat várunk Istentől, és nagy dolgokat tapasztalunk. De amikor menni kéne, akkor megvan kifogás. Senkit nem akarok bántani, ne értsetek félre. Őszintén mondom, hogy ezt legelőször magamnak mondom. De nem véletlen ez az egyik legfontosabb dolog, amit Jézus tanít a tanítványainak. Nem az, hogy ki legyen a nagyobb, meg a kisebb, meg hogy hogyan gondoskodik Isten rólunk, mindenről tanít. Ez az alapja mindennek, hogy együtt kitartóan imádkozzunk. Ez történt az apostolok cselekedeteiben. És az Istennel való kapcsolata nagyon fontos. Ahogy múltkor az igehirdetésben is hallottuk, hogy Péter, aki megtagadta Jézust, és odaült mellé Jézus, együtt járkált vele. Azért lett olyan, amilyen, és azért lett olyan hite, és azért formálódott úgy, mert kapcsolatban volt Istennel. Amikor elment, azután is ugyanazt a Jézust kaptuk, mint amit Péter. Szeretnélek téteket bátorítani, hogy ha úgy érzed, hogy mostanában elhanyagolod az imádságot, vedd elő a Bibliát, vagy csak vonulj félre. Mert olyan sok minden van az életünkben, olyan sok teher, olyan sok információ, olyan sok logisztikai probléma, amit meg kell oldanunk. De lehet, hogy ezen fog múlni egy csomó minden, vagy egy olyan fontos dolog, amiért már lehet, hogy 10 éve reménykedsz. És hogyha úgy érzed, hogy én nem vagyok egy nagy imádkozó, meg az én, nekem nem ajándékom az imádság. Ez nem erről szól. Ez olyan, mint egy házasság az Istennel. Én nem tudom ezt elképzelni, hogy a feleségemmel nem beszélgetek. Akkor valószínűleg már nem tudnám elmondani, hogy házas vagyok. Mert a kapcsolatnak, a kontaktnak a hiánya azt eredményezi, hogy ott megülnek a dolgok. Hányszor olvassuk ezt, hogy ez a langyos víz, ez nem jó. Nem jó beülni. Jézus beszél arról, hogy az Isten gondot visel. És ő amíg itt élt a Földön, ebben igazodott. Lehet, hogy gondviselésre szorult, és most lehet, hogy neked is elromlott a mosógéped. Az is lehet, hogy holnap elromlik a kocsid. Nem profétálok, ne értsétek félre, semmi ilyesmi. Bármi történhet a jövő héten. Képzeljétek el, holnap reggel korán kelek, előttem áll egy 4 órás út, Bács-Kiskun megyek, Kiskunhalas, keresztapámnak a temetésére megyek. Arra gondoltam az egyik nap, hogy felhívom. Puff, eltelt a nap. Nem baj, majd felhívom most következő nap, hogy van mi újság vele. Nagyon beteg volt, de aztán minden rendben van. Minden tuti volt. Mondtam, hát édesanyámmal beszéltem, jó híreket kaptunk, van még egy kis időm, úgyhogy ezt még megcsinálom, azt elintézem. Majd odaértem, hogy felhívjam. Kicsörgött, nem vette fel. Tehát múlt a nap, egyszer csak történt a telefonjáról egy visszahívás. Észrevettem később, nem volt nálam a telefon, le is volt némítva. Jó, nem baj. Majd felhívom akkor. Most már este 10 van, nem zavarom. Eltelt megint így egy nap, két nap, egy hét, két hét, mert mindig van valami fontosabb, és megkaptam az üzenetet, hogy keresztapu elment. Kell az Istennel való kapcsolat. Kell az Istennel való kapcsolat, mert ha nincs az Istennel meg a kapcsolatunk, akkor lemaradunk dolgokról, akkor nem úgy működnek dolgok, akkor meg fogod bánni. Múlt héten hallottam egy nagyszerű mondatot. Ha úgy gondolod, hogy most olyan helyzetben vagy, hogy szükséged van az Istenre, és megszólít téged, bármelyik pillanatban és percben, de te akkor azt mondod, hogy majd holnap is késlelteted, akkor az nem. Az azt jelenti, hogy nem. Ha azt mondja a feleségem, hogy légy szíves, hozd be nekem a létrát, mert nem tudom, és azt mondom, hogy 10 perc múlva, vagy majd holnap megcsinálom, akkor arra a helyzetre én azt mondom neki, hogy most nem. Képzeljétek el, amikor megkaptam ezt a hírt, előtte 5 nappal az egyetemi tanárom, akivel én nagyon jóban voltam, nagyon jó barátok voltunk, már az esküvőn is ott volt. Hát én azt tudom mondani, hogy Isten őt felhasználta az egyetemi évek alatt, hogy Isten engem valami normális mederbe tudjon önteni. Hogy ne legyek ilyen szélsőséges, mert amikor a feleségem előadta, hogy hát ő azért az Istennel él, akkor én azt mondtam, hogy engem hagyjatok már ezekkel a hülyeségekkel. A tanárom leültetett, és azt mondta nekem, hogy Zsolti, arra kér téged ez a lány, hogy menj el vele egy Isten tiszteletre. Mondd már meg nekem, hogy mi bajod lehet ebből. Gondolkoztam, hát mondom, semmi. Csak zavar az egész, olyan nem tudom, olyan... Azt mondja, hogy tudod, a legrosszabb esetben, ami nem másodlagos, kifejezett felé, hogy szeretettel vagy felé. Pusztán azért, mert elmész, azért, mert megkért. Úgyhogy ő egy nagyon fontos ember volt az életemben, aztán elmentem az Isten tiszteletre, elbújtam a hátul, következő alkalom, akkor már nem kellett kétszer kérni. Aztán már arra sem emlékszem, hogy ment ki a lábam, csak imádkoztak értem, és átadtam az életemet. És Isten radikálisan megváltoztatott. És 5 nappal azelőtt, amikor megkaptam az üzenetet, hogy keresztapám már nincs, gondoltam, fel kéne hívnom a tanáromat, mert hallottam, hogy megbetegedett súlyosan. Felhívjam. Mi van akkor, ha most zavarom? Lehet, hogy olyan állapotban van. Lehet, hogy írnom kéne a feleségének, de hát azért most mégiscsak azért ne tolakodjak. Mondja a feleségem, ültünk a kanapén, hogy figyelj, szerintem hív fel. Rendben. Felhívtam, és nem vette fel. Körülbelül 4 óra múlva kaptam az üzenetet, hogy elhunyt. Nem akarok most itt senkit letargiában, nem ez a célom. Azt szeretném mondani, hogy ébredjünk fel. Mert elnézel most jobbra-balra, magad elé meg mögé, és nem tudod, hogy ott lesz-e holnap. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ezt olvasd, legyél kapcsolatban az Istennel, legyél kapcsolatban az embertársaiddal. És ha valami negatív van, vagy nehéz helyzet, akkor a szeretet útján menjél oda hozzá, egy nehéz helyzetben. Sokszor van olyan, amikor összetűzés van egy közösségben. Apróbb cseprő dolgok miatt, nem? Néha olyan butaságokon tud az ember vitatkozni. Szeretnél titeket bátorítani arra, hogy vizsgáljátok meg ezeket a dolgokat. És ne engedjétek azt, hogy az időtök, az egy nagyon fontos dolog, az időnk, nem? Ez az, amit nem fogsz tudni befolyásolni, hogy mennyi van, hogy hogyan működnek a dolgok. Hogy most még tudsz tenni a másikért, most még ott vagy, most még tudsz engedelmeskedni, most még el tudod neki mondani az evangéliumot, most még tudsz neki arról beszélni, hogy hogyan változtatta meg Isten a te életedet. Néha jó egy kicsit panaszkodni. Itt, amikor Mózes kiválasztotta Isten, és azért ő is lenyomott egy kis panaszt. Uram, hagyd már. Hát én erre nem vagyok képes. Beszélni is alig tudok. És nézzétek meg mégis, mi lett az egészből. Milyen csodák történtek Mózesen keresztül. Isten hogyan használta. És mindig olyan bátorító számomra, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint Mózes. Simán felhasznál téged is Isten pozitív értelemben. Hogy ott, ahol vagy, ott valami elkezdjen változni. Emlékszem, egyszer megkérdezték a munkahelyemen. Álltunk a feleségemmel, és volt valamiről szó. Azt mondja nekünk az ottani vezető akkor. Zsolti, mondd már meg nekem, hogy miért zavar ez titeket annyira ez a szituáció? Hát mondtam, azért, mert ez így nem helyes. De mondd már meg nekem, hogy miért van az, hogy ti ennyire becsületesek vagytok? Na, ez már is ott volt egy jó pont. Hát miért van az? Ezt tanulom, ez van benne. Ez a helyes. És ha valaki becsületesen munkálkodik, és megkapja a jutalmat. Nem azért csinálom becsületesen, hogy jutalmat kapjak, de ez egy konklúzió. Ez egy tök jó dolog. Amikor úgy szolgálsz, amikor időre jössz, amikor megteszed, amit Isten kér. Ha Isten rád bízott egy családot, akkor munkálkodj. Ha Isten rád bízott a gyülekezetben valamit, vagy valakit, akkor munkálkodj. Ha Isten rád bízta a kávézásnak a vezetését, vagy a szolgálatot, nem mondjuk azt, hogy hát ez nem ima alkalom, meg nem Isten tisztelet vezetése. Rengeteget jelent. Tudjátok, hogy néha a bejáratnál, meg a kávézóban történnek a legnagyobb dolgok? A legnagyobb beszélgetések? Nem lehet semmit lenézni. Mert amiben Isten belenyúl, azt mind kimaxolja. És az mind egy fantasztikus dolog. Akkor is, ha felsepelsz, akkor is, ha egy jó szót szólsz a másikhoz, akkor is, ha odamész egy olyan emberhez, akivel már nagyon régen nem beszéltél. Ez. És én most megtanultam azt az elmúlt két hétben, hogy jobban oda kell figyelnem az emberekre, akik körülöttem élnek. Többet kell beszélgetnem, meg kérdeznem. Mert eltelik az idő. És biztos mindannyiótoknak van olyan, hogy most tudnátok arra gondolni, hogy ha azt mondom, hogy gondoljatok öt névre, öt emberre, aki ha most holnap nem lenne, de hiányozna. És azt mondanátok, hogy itt volt a lehetőség, és nem tettem. Nem? Azonnal bevillanának a képek, az arcok, a nevek, a személyek. Hát tegyétek meg ezen a héten, vagy most az alkalom után, akivel már régen találkoztál, vagy nem beszélgettél, lehet egyáltalán nem is ismered. Jézus, amíg itt volt a Földön, akkor ő ezeket tette. Azt mondta, hogy én nem azért vagyok itt, hogy az egészségesekért legyek. Nyilván. A szeretet megvan. Hanem a betegeket meggyógyítani jöttem. Mindenki az. Mindenki az. Mindenki. És emlékszem, amikor egyszer Révész Árpád bácsi prédikált, és azt mondta, hogy ment Jézus a tömegben, és volt egy ember, úgy hívták, hogy Zákeus. Nagyon alacsony növésű, felmászott a fára, és onnan nézte Jézust, hogy hát mennyit hallott már erről a nagy emberről, hogy hát akkor mi van? És ott az a nagy tömeg, és akkor Jézus felnéz, és Zákeus, én majd ma nálad fogok megszállni, elmegyek hozzád. És emlékszem erre a mondatra, amit Árpád bácsi, ez beleégett az agyamba. Azt mondta, hogy tudjátok, mi történt ott? Azt mondta Jézus Zákeusnak tulajdonképpen, hogy Zákeus, szállj le a fára, gyere ide hozzám, én meg majd az összes bűnödet felviszem a másik fára. Fú. Olyan jó érzés azt tudni, hogy hazamegyek, és nem kell levágnom a szarvasmarhákat, meg a csirkéket. Mert eljött valaki, és nem kell áldozó halmokat, nem kell itt égetnem. Mert állna hegyben, ott hegyekben állna. Olyan sok hibát elkövetek nap, mint nap. Törekszem rá, hogy ne legyen, és mégis jön. Nem? Nem ez van? De ha engedelmeskedek, de ha nem csinálom azt, mint oly városánál az a férfi, és engedelmeskedek, akkor nem lesz baj. De ha nehéz valami, vagy baj van, akkor is mégis ott van egy olyan Jézus, egy olyan Istenünk, aki ha kell, akkor megszeretget és ápol. Ha kell, akkor megfed. Ha kell, akkor elmondja szeretettel, hogy mit kell most tenned, hová menj, mit csinálj. És végig, ahogy olvasom a Bibliát, és nézem, ahogy gyógyított, amiket mondott. Tudjátok, hogy miért jó ez? Ha elvonatkoztatnék attól, hogy Jézus Krisztus, és hogy ő honnan származik, hogy ő ki. Nekem akkor is hiteles lenne ez az ember, csak úgy szimplán. Mert amit mondott, azt megcsinálta. Azt mondja a 115. Zsoltárban, hogy megszaporítalak tégedet. Meg foglak áldani. Megáldom a gyülekezetet. Az ifjakat. Tele vagyunk gyerekekkel és fiatalokkal. akkor fognak ide bejönni, és akkor fogják az Istent követni, hogyha jó példát látnak, és a hiteles dolgokat látnak. Úgyhogy nagy a felelősségünk, nekünk már idősebbeknek, vagy érettebbeknek, vagy felnőtteknek. Szeretnélek titeket bátorítani arra, hogyha most te úgy érzed, hogy most egy kicsit ilyen gyenge állapotban vagy. Probléma van az éterben. Szeretnélek bátorítani, hogy olyan Istenünk van, olyan Istennel élsz, és olyan Istennel találkozol, remélhetőleg nap mint nap, meg vasárnaponként, aki fel tud téged emelni, aki meg tud gyógyítani, meg tud áldani. Az ő mértéke, az ő dolgai szerint, ezt hagyjuk meg neki, hogy mit, miért, hogyan és miért nem tesz. Annyit foglalkoztam mostanában ezzel, hogy ez az engedelmesség. Hogy eszembe jutott, hogy Saul, mármint az új szövetségi, ugye Pál apostol. Hát innen indul a Pál fordulás, ugye kifejezésünk. Szerintem van olyan a helyzet, amikor nehéz helyzetbe kerül az ember, mint amikor Pál leesett a lóról, és Isten hozzászólt. Jézus hozzászólt, Saul, miért üldözel engem? Ez annyira durva. Nekem ez egy olyan elképesztő identitás meghatározás, hogy Jézus, ha engem bánt valaki, akkor azt mondja, hogy miért üldözöl engem? Nem azt mondja, hogy miért üldözöd Zsoltit, miért bántottad Józsit meg Katit. Miért üldözöl engem? És akkor Pál leesik, meg még meg is vakul, ugye? Később elküldi Jézus az ő emberét, hogy tedd rá a kezedet és gyógyítsd meg. És ott is azt mondja, hogy nem, én nem akarom, Uram, hát ez milyen ember, egy csomó mindenkit bántott meg, majd kiirtott. Csináld meg, amit mondok, megparancsolom neked, mert ezzel az emberrel még tervem van. És tudjátok, Saul is mondhatta volna, attól, hogy nem lát, hogy engem ez nem érdekel. Nem megyek be oda, hova mondasz, nem megyek tovább, és hazamegyek. Nem hiszem, hogy azért ment el, mert a vakságtól annyira félt, bár biztos nagyon gáz volt neki. Hanem egyszerűen a szívében megértette, hogy ki az, akivel szemben áll. Szeretnélek titeket bátorítani, hogy igazodjunk az Istenhez. Ha van olyan az életedben, vizsgáld meg, de csak akkor kérd meg Istent, hogy vizsgáljon meg, ha tényleg őszintén gondolod, mert mondani fogja. Egyszer nekem ezt valaki mondta, egy kicsit ilyen félvárról vettem, hogy jó, hát persze, tudom, mondani fogja, hát kapcsolatban vagyok Istennel. Hú, küldte a listát! Zsolti! Azonnal kipörgette a nagyon hosszú listát, hogy hát ezekben a dolgokban is meg kellene változni. És tudjátok, mi a legjobb? Olyan dolgok is előjönnek ilyenkor, az engedelmesség, meg az önvizsgálat kapcsán, olyan dolgok is előjönnek ilyenkor, amire nem is gondolnál. Nem is gondolnál. Én egészen jó gyerekkorom volt, és egészen jól nőttem fel, és a Szabadság Krisztusban kurzusig nem is gondoltam volna, amikor jöttek a személyes beszélgetések, a lépések, nem akarok ebben most hosszan belemenni, nem is gondoltam volna, hogy rám ennyire erőteljes hatással volt az, hogy a szüleim elváltak. 2 éves voltam, 9 éves koromig édesanyámmal éltem, és attól kezdve volt egy nevelőapám. De olyan erőteljesen jött elő az, hogy nekem a családomban történt egy válás, hogy csuhaj. Teljesen belerendültem. Hogy hány éven keresztül apa nélkül nőttem fel. Hogy milyen fájdalmakat hordoztam meg az édesanyám is, milyen dolgok nem lettek volna az életemben, hogyha ha valaki odaáll mellém, úgy, ahogy az kellett volna. Én is hibázok apaként, de nem mindegy a hozzáállásunk, nem? Ott van Józsué, remegő lábakkal biztos. Itt én jövök akkor most, hát mi lesz itt? De azt mondja, hogy megparancsolom neked, és légy erős és bátor. Szeretnélek téged bátorítani, hogy legyetek erősek és bátrak. Mert jön a jövő hét, és az ördög húzza a mézes madzagot, jönnek a próbák, jönnek a lehetőségek, arra is, hogy imádkozzunk, arra is, hogy ima alkalomra járjunk, arra is, hogy egyéni csendességben legyél, hogy keresd a megoldást, az életet, a tervet, a célt, amire Isten elhívott. Azt mondta, hogy a menny az övé, a földet, azt meg nekünk teremtette. Olyan csodás dolog, szuper kihasználni ezt. Ki lehet? A szó pozitív értelmében. Ki lehet? Csodás dolgok vannak. Még kirándulás közben is ki lehet, mert a nagy csodálkozás közben, meg a gyönyörű látvány közben is lehet beszélgetni, imádkozni. Egyáltalán csak ott lenni Isten előtt. Annyi minden van. Még egy példát szeretnék csak elmondani. Ezt mindig elmondom, és lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy már százszor hallottuk, de nem baj. És ezzel szeretném zárni. Annak idején nagyon sokat gondolkoztunk azon a feleségemmel, amikor házvásárlásba vágtunk, hogy akkor most hogy legyen. 0 forintos tőkével rendelkeztünk. Ezt komolyan mondom. Nagyon komolyan. 0 forintos tőkével rendelkeztünk. De éreztük mind a ketten, hogy Isten arra indít minket, hogy most vége az albérletnek, előre fognak menni a dolgaink, a családi dolgaink. Még egy csomó mindent nem tudtunk, hogy hogyan, de nem menni fog. És elkezdtünk imádkozni. És előnk jött egy házikó, és egymástól függetlenül Isten mind a kettőnknek ugyanazt mondta, ugyanazt az igét hozta, és azt mondta, hogy én fogom építeni a házadat. Én teljesen világosan értettem, hogy szó szerint. Ő fogja építeni a házunkat, amit majd veszünk. Ő fogja felújítani, ez működni fog. A feleségem meg pontosan tudta, hogy a családunkra vonatkozóan. Ő fogja építeni a családunkat. Ő fog minket megáldani, bővíteni. Így is lett. És nagy imaharc volt, nagy gondolkodás, töprengés. És tudjátok, a legjobb az volt az egészben, hogy találtunk egy házikót, ami ez a kádárkocka, jó nagy felújításra szorult. 9 év telt el azóta, és most már lassan úgymond megvan, és igazán komfortos. És egy csomó mindent csináltam, és Isten megáldotta a kezem munkáját. Csomó mindenkit hívott, felhasznált, segítséget adott. És miután a feleségem elvesztette a babákat, azután azt mondta Isten, hogy én majd fiút adok neked, jött Barnika. És megint adta a kijelentéseit. És amikor vettük ezt a házat, akkor egy olyan figurától vettük ezt a házat, akit még akkor figyelt a rendőrség, és egy alvilági figura volt. Drogbiznisz, autóbiznisz, de úgy keményen. És azt mondja nekem ez az ember, képzeljétek el, még bankszámlája sem volt, mert azt mondja, hogy itt a zsebben minden, az úgy rendben van. Azt nem nézi senki. Komolyan. Akkor még jogosítványom sem volt, úgyhogy együtt utaztunk az ő kocsijával, Körmendről Horvátnádra jár, és közben beszélgettünk. Ezt a házat, amit ő szeretett volna, ez a pénz, a prioritás figura, ezt 2 millió forinttal olcsóbban ideadta nekünk. Azért, mert azt mondta, elmesélt rólunk a lányának, és a lánya azt mondta, hogy apu, ne legyél már ilyen szőrös szívű. Szerintem olyan jó arcok lehetnek. Add már nekik oda annyiért. Megkereste őt egy figura, egy ember, és azt mondta neki, mesélte nekem az autóban. Tegnap előtt azt mondta nekem egy férfi, felhívott, hogy ő mindenképpen ide akar költözni, mert neki ez a környék tetszik a legjobban. Megadja az eredeti árnak a dupláját, csak adja neki a házat. Azt mondta, hogy tudod, Zsolti, azért, hát azt mondja, tudod, én úgy vagyok ezzel, hogy a pénz beszél. És azt mondja, hogy de a szavamat adtam nektek, hogy áll az üzlet. Elképesztő. Hát erről nem ő tehetett. Meg nem a lánya, értsétek jól. Isten felhasznál körülöttünk mindenkit. Hívőt, világit, azért, hogy egymást építsük és körbefogjuk. Ez olyan fantasztikus. Mindenkit a maga szituációjában és helyzetében. És ha engedelmeskedsz, mint Józsué, hogyha nehéz helyzetekben is engedelmeskedsz, mint ahogy Jézus is tette, szüntelenül imádkozott, tette azt a dolgot, azt a célt, amit az Isten rászabott és mondott neki, ha szüntelenül engedelmeskedsz, mint ahogy Pál apostol tette, degász lett volna, ha nem engedelmeskedik, igaz? El se jut ide az evangélium, lehet, hogy csak 500 évek később. Lehet, hogy itt se lennénk. Óriási, ha engedelmeskedsz úgy, ahogy Péter tette, ha engedelmeskedsz úgy, ahogy Timóteus tette, akkor Isten nagy dolgokat bíz rád, nagy dolgokat bíz a gyülekezetünkre. Egyszer beszélgettem Lacival, azt mondja nekem, hogy hát igen, azért látszódik, hogy itt az elmúlt évekre visszamenőleg. 27 éves ez a gyülekezet. Én ebből 2014 óta tapasztalom a dolgokat. Előtte nem itt laktunk. Úgyhogy lassan 11 éve élek itt, ebben a gyülekezetben. És mennek tönkre gyülekezetek. Nagy bajok vannak. A kapcsolatok romlanak. A pásztorokat zúzzák szét gyülekezeten belül. A vezetőség nem ért egyet. És Isten ezt a gyülekezetet csodálatos módon már 27 éve fenntartja. És Varga Laci meg azt mondja, hogy hát én mindenkinek mondom Pesten, hogy ez itt egy gyógygyülekezet. Mindenkinek ide kéne járnia. De nem hagyhatjuk azt sem, hogy ez felfogalkodjon bennünk, és azt mondjuk, hogy igen, a szombathelyi gyülekezet az egy nagy szeretett közösség. Igen, de attól lesz szeretett közösség, hogyha Isten megáld minket azért, mert olyan módon viselkedünk, olyan módon szeretjük egymást, ahogy az előtte kedves. Úgyhogy szeretnélek téged bátorítani a kitartásra, az engedelmességre, a szeretetre, az Istennel való kapcsolatba. Nem így, hanem így. Szeretném, hogy senki ne menjen ma úgy el, hogy nem imádkoznak érte. Úgyhogy most nem magunkban, hanem keressen mindenki, legyen szíves magának egy párt, ha úgy jön ki, akkor hárman egybe fordulva. Kérlek, mondjátok el egymásnak egy darab rövid mondatban egy dolgot, ami most a szíveden van, hogy a másik miért imádkozzon érted. Ha úgy érzed, hogy ez most számodra nehéz, akkor nyugodtan mondd azt, hogy te most nem szeretnél imádkozni, de imádkozzatok egymásért, jó? Bátran,